Kedves Mária Rádió hallgatók! Nálunk, római katolikusoknál szabályozva van, pontos előírásokban utasítja az egyház a híveit, mikor és hogyan böjtöljön. Mi a helyes magatartás? Van böjt egyáltalán, vagy nincs? Tehetjük fel a kérdéseket mindenki külön, egyénileg, személy szerint. Jézus szavaiból az derül ki, hogy van. Van böjt. Igenis van. És mégpedig kétféle formája lehetséges a böjtnek. Lehet önkéntes, és lehet kényszerű. Van olyan böjtölés, amikor valaki önként mond le valamiről, esetleg valamilyen ételnek vagy italnak az élvezetéről, vagy dohányzásról, vagy társaságban való részvételről. Önként vállal a megszokott életrendjében bizonyos korlátozásokat, takarékosságot, megszorítást, böjtöt. Azt mondja, most ezt nem teszem. Hogy miért? Majd beszélünk még erről a nagy böjt folyamán. És a másik böjtölés olyan, amit azért vállal valaki, mert muszáj. Nem önként vállalja a lemondást, hanem azért, mert kénytelen, mert olyan helyzetbe került. És ez az, amit Jézus így fejez ki, hogy eljönnek a napok, amikor majd elveszik tőletek a vőlegényt, és akkor böjtölni fogtok. Tehát amikor elveszik az embertől valakit vagy valamit, akit vagy amit, ami olyan kedves volt, jó volt, drága volt, például halál által elveszti egy asszonynak a férje, de egy asszony elveszti a férjét, és akkor egy bizonyos hosszú keserves böjti időszak kezdődik a hátramaradott özvegy számára. Vagy az egyik családban súlyos kínos betegség által meghal az édesanyja. Ilyenkor a kényszerű böjt, fájó terhét vele együtt az egész család hordozza. Vagy amikor egy családi konfliktus által elvesz a házassági élet boldogsága, és a szenvedő házastárs nélkülözni kénytelen a másik gyöngétségét, mellette való állását. Tehát ez is egy kényszerű böjti időszak. Vagy amikor valakinek megrendül a lét alapja és kénytelen sok mindenféléről való lemondással az egész élete körül szorosabbra húzni a derékszíjat. Ez is kényszerű böjt. A böjt mindenképpen egy bizonyos lemondás, akár önkéntesen vállalja valaki, akár kényszerűségből. Mind a két fajta böjtölésre egyaránt érvényes, amit Jézus mond, hogy mikor böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák a böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van. A te atyád, aki titkon néz, ő megfizet majd neked. Egy veszteség felett érzett fájdalom, szenvedés nem tartozik az emberekre. Nem olyan mutatvány az, amit életünk kirakatával kellene állítani, hogy lássák, megcsodáljanak érte, felfigyeljenek ránk. Aki saját fájdalmának kényszerű böjtjének állandó hangoztatásával mártírkoszorút tesz a fejére, azt senki sem tartja igazán mártírnak. Aki komor ábrázattal úton útfélen panaszolja a gondjait, és így sajnáltatja magát, azt senki sem sajnálja igazán, legfeljebb lesajnálja. Aki a maga lelki sebeivel sebezi állandóan az embereket, annak a sebeit senki sem igyekszik bekötözni. Aki folyton csak a maga problémáival foglalkoztatja az embereket, annak a problémáival senki sem foglalkozik szívesen. Aki a maga fájdalmas hangulatával rátelepszik a családjára, barátaira, kollégáira, megjátszva a nagy szenvedő szerepét, az elől menekülnek a családtagok, a barátok és a kollégák. Ne értsük félre, nem arról van itt szó, hogy a bőjtölő, a szenvedő ember sose öntse ki a szíve fájdalmát valaki előtt. Sőt, az nagyon is szükséges. Azt mondja Szent Pál is, hogy egymás terhét hordozzátok. Tehát nagyon is jó, ha van egy lelki gondozó, lelki pásztor, lelki testvér, akivel a kényszerű bőjt, minden keserűségét, problémáját megbeszélheti az ember. Tehát kell is, hogy legyen. A lélek terhének ez a kiöntése valaki előtt rendszerint már magában véve is nagy megkönnyebbülést hoz. De az egészen más. Igen, egy ember lássa csak a komor ábrázatot és az eltorzult arcot, de az emberek ne lássák. Az embereknek nem utasd, hogy mennyit bőjtölsz. Nem rájuk tartozik, hanem Istenre. Ezért mondja Jézus, hogy amikor bőjtölsz, kent meg a fejedet olajjal, orcádat mosd meg. Hogy ne lássák az emberek, hanem csak a te atyád, aki a titkon néz, és ő majd megfizet neked. Értem, Uram, hogy amikor elbukom, vagy szívemet bánat rót férge rágja, miért csak akkor gondolok rád és a könnyes Golgotára? Miért merítem oly könnyen feledésbe neved, s áldozatot bús, véres vásznát, amíg jólét zsíros szaga tölti orrom és hazug öröm jár át? Hányszor, de hányszor ítéltelek titokban? Minden tettedet, szavadat feledve, csak hogy magamat látszattisztára mossam kínhalára keresztre. Lásd, így nagy bőjt idején megpendül a húr, az elhangolódott lelki ismeret. Valami rezdül belül, valami kigyúl, szeretnék gyomni neked, elsírni minden pazarlást, mindent, ami elvitt tőled, s szorongat, torkot, életet, bénító félelmeket, szóbilincseket, s bízni, hogy még kérhetek. Hogy imám nem szórja majd szét a kósza szél, mert értem haltál megbocsátón, szeliden. Mert a keresztre helyettem is fölmentél, most már elhiszem. Igen. Mert hinni akarom, hogy megváltom vagy te, hogy egyedül értem adtad béredet, s ha költő lennék, írnék nevednek ezer himnuszt és dicséretet. Kenj gyógyírt minden bűnös szavamra, melyel csikorogva durván megtagadtalak, mert boldogok, kik téged minden áldott nap szívükből megvallanak.
aki bűnt nem ismer. Miért ünk bűnni élet, hogy Isten igazsága legyünk. Isten igazsága legyünk ő benne. Azt a napot Isten miértünk rendelte, testét összetörték, átfúrt kezét, lábát, bárra feszítették, a dicsőség királyát, mint bárányt leölték.
amikor böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek. Ne torzítsátok el arcotokat, hogy lássák az emberek, hogy ti mennyire böjtöltök. Tehát ne értsük félre, nem arról van itt szó, hogy a böjtölő, a szenvedő ember soha se öntse ki a szíve fájdalmát valaki előtt. Sőt, az nagyon is szükséges. Egymás terhét hordozzátok. Kend meg a fejedet. Ez az ünnepi hangulatnak a kifejezése. Mosd meg az arcodat. Mosd le könnyeidet, és így lépj az emberek elé, mint aki derűsen néz rájuk. Bár belül titokban böjtölés bánatát, szenvedését, azelőtt az atya előtt hordozza csendesen, aki elrejtve nézi, aki lát mindent, és ez elég. Az emberek előtt elrejtett szenvedés annál inkább lelepleződik az Isten előtt. Ha mosolyog az arc, és derűsen tekintenek a szemek, miközben harcok dúlnak a szívben, akkor ennek az a bizonyosság az alapja, hogy minden javukra van, minden, a legkeservesebb kényszerű bőjt is, azoknak, akik az Istent szeretik, akik tudják, hogy Isten szereti őket. Lehet tehát böjtölni sugárzó arccal is, eltorzult ábrázat helyett, és újjongó dicséret mondással az ajkakon, panaszos énekek helyett, ha tudom és hiszem, hogy Isten az Atyám. Így böjtöljön az, akinek böjtölnie kell. Aranyosi Ervin, mi nem szenvedni jöttünk. Mi nem szenvedni jöttünk. Az élet többet ér. Kutasd a boldogságot, mindent ezért tegyél. Értelme van a létnek, s hidd el, ha megleled, virágba borul minden, és ünnepel veled. Bizony, tanulni jöttünk. Kicsit lusták vagyunk. Csak várunk a csodákra, s tett nélkül álmodunk. Pedig csak néhány lépést kellene tenni még. És mi vissza-vissza nézünk. Mi sértett egykor rég. Félelmek gúzsba kötnek, bolond hitrendszerek, mert egykor ezt tanultuk. Másként nem is lehet. Törvények, rút, szabályok, meg annyi zord bilincs, ketrecbe zárva lelkünk, s kívül van a kilincs. Ajtónk a szabadságra, csak szívvel nyitható. Csak mozdulatra vár, mint egy álló hintaló. A lendület a lényeg. Egy lépés. Könnyű tett. És új csodát varázsol a szív. A szeretet.
Messzi hegy tetőn fenn áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szégyen jele. E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnös élt megöletett. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönt még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt. Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet, egyre vonzza az én lelkemet. Mert az égi bárány mennyhonát elhagyván értem vitte a Kálvárián. Szívem őrzi az
Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.